A tiflopedagógusok viszont látók, vagy ők is sérültek?
Látássérültek. Is, ők látók. Van. A vakok általános iskolájában voltak vaktanárok, akik tanítottak minket matematikára, irodalomra, tehát olvasásra. A tanárok vakon inkább nyelvet és zenét tanítanak, tehát ilyet nem, mert általános iskolában nem alkalmaznak vaktanárokat.
Ez előítélet tulajdonképpen, mert minden további nélkül meg tudná tanítani a vak pedagógus.
Én azt gondoltam pont, hogy ő jobban tudná esetleg, mint egy látó.
Igen.
De minden faluban vak pedagógus.
Szóval a világ az a látónak van kitalálva, és mivel ők vannak többségben,
Hála Istennek,
ezt is hozzá kell tenni, ők azért sokszor úgy gondolják, hogy ők jobban tudják ezeket a problémákat, mint ahogy mi. Tehát nem ok nélkül van az a mondás, hogy velünk, és nem nélkülünk, rólunk. Tehát mondjuk a vakértelmiség sem jutott még el odáig, sajnos, ezt is hozzá kell tennem, és ez nyilván előbb-utóbb azért csak kiforja magát, hogy leírja saját dolgait, úgy, mint ahogy adott esetben Diderot leírta azt, hogy a levél a vakokról azoknak, akik látnak. Tehát önmagában el kellene jutni addig, hogy a kitalált jó dolgok először a úgynevezett a mindennapi életben élő vak kezén menjen keresztül, hogy ez nekünk valóban jó-e, vagy nem jó. Tehát mondok egy nagyon egyszerű példát, ugye most megint Sándorhoz csatlakozva, hogy ugye törvény az, hogy a gyógyszerek dobozára, hogy olyan példát mondjak, ami a látónak is egyértelmű, a gyógyszerek dobozára fel legyen írva azt, hogy algopirin. Brejben is. Most nem mindegy ám az, hogy az algopirin az milyen pont nagysággal van oda felírva például. Hogyha 1 milliméterre domborodik ki, akkor azt nem biztos, hogy el tudom olvasni. Mert mondjuk 3-4 milliméterre kellene lenni, igen, ám csak ez már megint pénzkérdés. De azt sem lehet elképzelni épp ésszel, hogy minden gyógyszerhez, ami ma Magyarországon létezik, minden gyógyszertárban legyen egy Bray úgynevezett használati utasítás, ugye, ami a gyógyszerhez jár. Meg kell találni azokat az arányokat, mert ha nekem van egy cukorbetegségem, és nekem a gyógyszernek a papírja kell, akkor a lehetősége meglegyen arra, mint hogy meg is van most már, hogy akár bemegyek a szövetségbe, vagy megrendelem a gyógyszertárba, és akkor másnap odaadják. De hogy ott készlet legyen, az egy őrület, mert hát annyi gyógyszernek hova rakom? Ugye a könyvet nem tudom elrakni, például.
Sokat beszélgettünk mi már az évek folyamán a szemléletváltásról, és itt volt dr. Szabó Miklós, és azt mondta, hogy forradalmi változás volt az elmúlt egy évben. Önök tapasztalták ezt?
Miklós a forradalmi változást arra értette, hogy a vakok, a felnőtt korban megvakult vakok esetében beindult a komplex rehabilitáció. Tehát ez alatt azt kellett érteni, hogy Magyarországon körülbelül 20 éve működik egy szervezet Budapesten, amely a felnőtt korban látásukat vesztett személyek elemi rehabilitációjával foglalkozott. Most ezt felismerték, hogy az mégis egy lehetetlen állapot, hogy az ország minden pontjáról a környezetéből kiszakadva oda kelljen valakinek elmenni, tehát egyrészt feldolgozni azt az állapotát, hogy elveszítette a látását, plusz még szakadjon ki az otthoni környezetéből és egy teljes vadidegen környezetbe Budapesten, vegyen részt egy rehabilitációs tanfolyamon. Tehát most már lehetővé vált, hogy itt az Észak-Alföldi régióban is a Fehérbot által szervezetten megvalósuljon ez, és most már az ország többi régiójában is szeretnék beindítani, hogy a elemi rehabilitációt megkapják a felnőtt korban látásukat veszített személyek. Ez egy óriási lépés, és itt kötődünk a mai témánkhoz is, hisz a látó ember korábban olvasott. Na most ez a rehabilitáció azt szolgálja, hogyha elveszített a látását, továbbra is tudjon olvasni. És itt a rehabilitáció folyamán megtanítják neki a pontírást, és emellett természetesen megtanulja a számítógép használatot is, tehát mind a kettő segítségével továbbra is fog tudni olvasni. De hát a rehabilitáció minden területén természetesen az új élethelyzetnek, tehát annak, hogy a látását elveszítette és nem lát, annak az új helyzetnek megfelelően minden területén megtanítják, tehát megtanítják önállóan közlekedni, megtanítják önállóan főzni, meg sok minden másra megtanítják. Ez egy óriási lépés.
Azt is mondta, hogy a munkáltatóknak a szemlélete is mintha változna.
Igen, mert szintén a Fehérbot Alapítvány vett részt a foglalkoztatás elősegítésében, tanfolyamok szervezésével, munkaerő közvetítésével. És a munkatársai folyamatosan kapcsolatban állnak munkáltatókkal, akik ezt közvetítik ki, a megváltozott munkaképességű dolgozókat, elsősorban a látási fogyatékosokat. És ezzel a kiközvetítéssel folyamatos kapcsolat alakult ki, folyamatos beszélgetés. És ebben a beszélgetés alatt el lehetett azt érni, hogy annyit beszéltek a nem látó munkavállalókról, és hogy megtanulták elfogadni őket. Nem beszélve arról, hogy ezt a munkavállalást segítették azzal is, hogy elkísérték az alapítvány munkatársai a munkahelyre, segítettek a betanításban, segítettek a környezet megismerésében, és segítettek abban, hogy a munkatársakkal a kapcsolatokat kialakítsák. Így sokkal könnyebben tudott vak munkavállalóval kapcsolatot teremteni egy munkaadó, mintha csak úgy az utcáról, saját jó szántából bekopogtatott volna egy vakember. Tehát tényleg vannak haladások.
Személy szerint önök tapasztaltak-e szemléletváltozást, vagy pozitív változást úgy az életükben, a társadalom részéről?
Mi látók között dolgozunk mind a hárman. Cilla is telefonközpontosként, Nagy Sanyi is ugye most, ahogy a munkáját jogászként, én is telefonközpontosként. Ez két oldalú dolog. Azért két oldalú, mert kell hozzá egy közeg, amelyik alapból befogadó. Tehát elfogadja a látássérültet annak, hogy látássérült. A látássérültnek vagy a vaknak ugyanakkor akarnia kell, hogy őt elfogadják olyannak, amilyen. Tehát neki is be kell illeszkedni. Neki is barátkozni kell, hogyha azt akarja, hogy munkatársai legyenek, hogy megszólítsák, hogy köszönjenek neki, vagy hogy átkísérjék a zebrán, vagy a boltban, megkérdezzék, hogy mit szeretne venni, és akkor nem kell, hogy úgy mondjam, vaklálnom nekem adott esetben, bár bemegyek a megszokott boltba természetesen, hanem tudják azt, hogy ugye viszem a Fehérbotot nyilván, de ettől lehetett idegenkedni is, de hogyha az ember mindig egy megszokott helyre jár, megszokott környezetben, és ugye úgy viselkedik, mint egy kultúrember, akkor a látó el fogja fogadni, sőt, segíteni fog. A vaknak meg kell mutatnia azt, hogy a látó hogy segítsen neki, hogy azt a kezét fogja meg, amelyikben éppen nem a fehér bot van, mert ugye az a támpont a föld meg az agya között. Ugyanakkor a látónak meg kell tanulni azt, és ezt a vaknak kell elmondania, hogy egy székre rátegye a kezét, hogy na ide leülhet, mert az itt meg az ott, az a nem látó embernek semmit nem jelent. De ez egy nagyon aprólékos, nagyon pici lépéseken megvalósuló tulajdonképpen folyamat. Ezt nagyon-nagyon nehéz kiépíteni, nagyon-nagyon könnyen el lehet rontani. Tehát az, hogy tételezzük fel, mondjuk engem megvár a 31-es vagy 32-es busz pilótája, mert látja, hogy megyek, és tudja azt, hogy én ezzel a busszal fogok menni, az egy nagyon nagy dolog. Ahhoz az kellett, hogy mondjuk 10 éven keresztül én abban a megállóban, körülbelül abban az időben ott vagyok. Persze ez is azt jelenti, hogy van, amikor ott hagy. Vagy a második busz, ami beállt, ételezzük fel, az már oda se néz, hogy Fehérbotos áll adott esetben a busz megállóban. Mert még az ő, ennek a pilotának a tudatában, nem akarom azt mondani, hogy az intelligencia szintjében, nincs benne, hogy lehet, hogy nem mondták meg neki, hogy hanyas az a busz. Nem erre akart felszállni, hanem a következőre. Tehát rengeteg minden dolog van, amit még csinálni kell. A Fehérbot az egy nagyon nagy hatalom. Stigma, de ugyanakkor nagyon nagy hatalom. Ezzel élni kell, visszaélni nem szabad.
Én is úgy indítok, mint Dezső. Tehát nekem nehéz megélni azt, hogy lemérjem, mennyit fejlődött a társadalom a saját magamon keresztül. Mert én is középiskolát integráltan végeztem, egyetemet integráltan végeztem, tehát végig látó emberek között voltam, és a munkahelyeim is látók között volt, és nekem folyamatosan megvolt a segítségem mind a családomtól, mind a munkatársaktól, mind a barátoktól. Én inkább úgy tudom lemérni, mint jogász, hogy láttam a jogalkotás folyamatát az esélyegyenlőségig, törvény elfogadásáig, és azt követően. És azt, hogy miután 10 éve elfogadta a Magyar Köztársaság parlamentje az esélyegyenlőségi törvényt, ez egy olyan indítás volt, amely óhatatlan is egy társadalmi tudatformálást kezdett meg. Mert ennek a törvénynek a szinkronizálása a többi törvénnyel, ez azt eredményezte, hogy gyakorlatilag majdnem minden komolyabb jogszabályban említés van a fogyatékos személyek esélyegyenlőségéről, és gyakorlatilag úgy kell megoldani mind az építésben, mind az oktatásban, mind az egészségügyben, sőt az élet minden területén, a feladatokat, hogy külön figyelemmel kell lenni a fogyatékosokra. Ez azt eredményezi, hogy akik alkalmazzák, és eszerint a norma szerint élnek ebben a társadalomban, is dolgoznak, és végzik a munkájukat, ezekkel szembesülnek, és így nyilvánvalóan kapcsolatba kerülnek a problémával, megismerik a problémát, és segítik. És akkor maga az egyesület is, és az alapítvány is nagyon sokat tesz azért, hogy megismerjék a vakokat az emberek, és különböző érzékenyítő előadásokon veszünk részt, osztályfőnöki órákon, rendezvényeken, konferenciákat szervezünk, ahol mindenhol bemutatjuk a látók társadalmát, hogy megismerjenek minket, és el tudjanak fogadni. És ez természetesen érzékelhető az emberek szempontjából, mert ismernek minket, egyre jobban ismernek minket.
De ez egy, megint csak azt kell mondani, egy nagyon-nagyon lassú folyamat, nagyon-nagyon sokat kell érte dolgozni.
Ilona?
Hát én 37 évig dolgoztam, most már jó pár éve nyugdíjban vagyok, és jó tapasztalatom volt, és most is az. Tehát mi forgolódunk, kimegyünk az életbe különböző utazások vagy vásárlások kapcsán, és így látnak is bennünket, és tudják, hogy hogy kell segíteni. Tulajdonképpen jó a véleményem a házban, ahol lakom. Ugye majdnem, hogy elsőként kerültünk oda, és ott is bizalommal fogadtak, igaz, hogy ez már régen volt, de meg kellett, hogy szokják azt, hogy ha úgy adódott, hogy változás volt, van, amikor becsengetnek, hogy nem tudom, én itt most kipakolunk, kiteszünk valamit, és költözik valaki, és itt, ha mégis kimegyek, akkor vigyázni kell. Tehát jó a tapasztalatom nekem is, és ez tőlünk is függ, ahogy viszonyulunk, mert érdeklődni is kell, és ha kérdezünk, akkor tudják, hogy bármikor szólhatnak, megszólíthatnak, megkérdezhetik. De a kísérésnél pedig, átkísérésnél, amiről az előbb volt egy pár szó, ott pedig az a helyzet, hogyha nem úgy fogják meg az embert, akkor nyugodtan szólhat, és kérheti azt, hogy nem tudom, én szeretném megfogni, hogy úgy jobban tudok menni. Tehát szólni kell, ha nem úgy segítenek az embernek, akkor szólni kell, és ehhez megfelelő türelemre van szükség mind a két oldalról.